Vallló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Zicsi Mihállyal, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársával Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Szerintem nem is az a lényeg, hogy a hétköznapi élete helyzetekben mennyi méltánytalan bánásmód ér minket, hanem az, hogy a szeretett kapcsolatok rendben legyenek, és a méltánytalanságot magunkban tudjuk kezelni. Ez sokkal fontosabb, hogy belülről ne rág, hogy mondjam, a magyar nyelv félelmetesen pontos. Felgyűlik sokszor az emberben a keserűség. És amikor lélektani dolgokról van szó, és ami felgyűlik, az a gyűlölet. Hogyan ne legyen a felgyűlt problémákból gyűlölet? Hogyan ne váljon romboló erővé azok a sebek, amiket még gyógyulatlanok vagy hordozunk? Na ez egy életfeladat. Ez igazán nehéz, hogy ne váljon romboló erővé az, ami bennünk sokszor felgyűlik. Ugye azt is tudjuk, hogy hát talán a végén a szenvedés dicsőül meg a legjobban. Persze ennek is vannak feltételei. A legnehezebb, ahogy Enzsőle Ellákatya fogalmazott, Rákos Csaba úgy telek, egy plébános, ha mond valamit a neve, a legnehezebb a hallgató Istent elviselni. És itt jönnek a kísértő kérdések, a megválaszolatlan kérdések, elsősorban Istennel kapcsolatban. Itt jön a lázadásnak az attitűdje, amit Isten a maga módján tud kezelni, a legváratlanabb pillanatokban lehet vele találkozni. Például az Isten tapasztalat egyik fő ismerő, hogy mindig meglepő. És mindig örömteli, és más nem lehet, akkor nem hiteles. Messze felül múlja azt, amit vártunk. Ez lehet egy belső élmény, emberekkel való találkozás. Egyik versemben úgy fogalmaztam, hogy csak egy pillanat, még a futó hangulat mélyén megcsillan a misztérium. Ezek a pillérek, amik tartanak. Az ősvezér téren egy koldus. A sok lejmoló közül egy. És annak egy fiatal srác, annak a szemében valamit láttam. Vagy az egyik nagy bevásárlóközpontban egy takarítónő, kérdezek tőle valamit, hogy hol van a, mit tudom, melyik üzlet, bármi. És akkor rám néz egy pillanat, hogy rám néz, rám emeli a szemét, és mond valamit. És látom a szemében, hogy valami másról van szó. Ez a menny. Akár milyen korú is. Ez a menny sugárzása. Vagy Szantorin szigetén bemegyek egy boltba, és egy 50 év körüli hölgy árulja ott a vörös fügebort. Szememben néz, kezemben nyújtja azt a litert, amit megvettem, félretes nehesség, az üvegben volt a liter, nem bennem, és a szemében látom. Ezek ilyen pillanatnyi találkozások. Vagy katonakoromban megyek vissza a laktanyába, volt fél óra az átszállásnál, és akkor Szegeden, már éjfél előtt nem sokkal, a Néptelen utcán, eléggé részleg ember kérdezi, hogy merre van ez meg az. Hát mondom neki, hogy nem vagyok helyben, nem tudom, szerintem arra. És akkor azt mondja, hogy én részleg vagyok, senki nem állt vele szóba, szóval nem állt velem szóba, de köszönöm, hogy szóba álltál, vagy szóba állt velem. És akkor megint ez egy ilyen pillér. A mennynek a rendje, mert mi a mennynek a rendje? Az, hogy Isten a szeretet. Ebből fakad az öröm és a béke. És az örömből, a békéből erő fakad. És ez így együtt egy rend. Ez a mennynek a rendje, és ez sugárzik némely emberből. A barátság, a szeretet megtartó erő válságos pillanatokban, de akkor derül ki, hogy kikre számíthatunk, és az nem mindig passzol össze a várakozásainkkal.
Milyen örömöket adott az Úristen önnek?
Hát öröm nagyon sok véle van. Hát legfőbb öröm az, hogy hát van 6 egészséges gyermekünk, akik szépen haladnak előre az életben, hűséggel élünk egymással, a feleségemmel. Ezek azok az igazi örömök az életben, és az élet az egy tapogatózó előrehaladás. Tehát nem, a Jóisten nem mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk. De most olvastam egy könyvet nemrég, kezdtem olvasni egy könyvet, ez a Mustó Péternek a meditációról. Több könyvet is írt más-más címmel, de az egyiket ilyen felnőtt hittanon veszük egymás közt, a másikat én magámban olvasom, de az erősek az átfedések. A meditációról, amit írt, az nagyon megérintett. Mert igazából minden ember másképpen nevelődik, belülről, lelkileg. A Jóisten mindenkihez másképpen szól, szimultánt játszik mindenkivel. És sokak számára, mert nem tartom magam valami csodabogárnak, sokak számára a meditáció, a befogadás, az elmélkedés, amikor nem koncentrálunk. Koncentrálva nem lehet imádkozni. A rózsafüzérrel vagyok így, hogy nem bírom a koncentrációt, de kiderült, hogy nem is kellene talán úgy abban az értelemben koncentrálni, ahogy az emberi idegrendszer számára koncentráció, mert úgy borzasztó megterhelő. De a legnagyobb örömök egyébként mindig az, amikor váratlan pillanatokban találkozunk. Tehát valaki vigaszt nyújt számunkra, valaki meghallgat, öreg vagy fiatal, férfi vagy nő, teljesen mindegy, vagy levesz válunkról egy hatalmas terhet, egy gondot.
Volt ilyen?
Volt ilyen, például a hamis bűntudat terhét, vagy bármi más, vagy az, hogy egy nehéz élethelyzetben megértést mutat. Vagy maga a hitvesi kapcsolat. A teremtő ezer szállal kötött össze bennünket, végtelen sok variációja létezik a szeretetnek. Van egy közös vonása, az, hogy életet ad. Több életet, mert Isten szeretettet, Isten az életnek az ura. De lehet az egy jó gyónás is, bár hát nem mindegyik gyónás ugye egyforma, de amikor egy gyóntató csak mosolyog, nem gúnyosan, hanem valóban, akkor ezzel Isten tükrözi. Tehát minél inkább közelebb kerülünk Istenhez, annál több lesz bennünk a szeretet, és ez fordítva is igaz, tehát minél több a szeretet valakiben, annál közelebb kerül Istenhez, de ez nem biztos, hogy tudatos. De lehet az egy más vallású ember is akár, de mik az ítéletkor, mik a kérdések? Mit tettél, vagy mit nem tettél? Nem az, hogy mit hittél. Persze az más kérdés, ha a lelki felismerés megszületik bennünk, hogy Jézus Krisztus az igazság, onnantól kezdve kötelességeink vannak. Ez egy más kérdés. Mert a jó közérzet, egészség, gazdagság, evilági siker az rövid időre szól. Nem volna igazságos a hosszabb időre szólva ismerni a körülményeket. A személyé válás, a szeretetben való növekedés, az viszont egy örök életre szóló belépőnek a kategóriáját határozza meg. Hát kincsed lesz a mennyben, az így is értelmezhető.
Ne gyűjtsetek kincseket a földön,
igen.
Mert megeszi a rozsda.
Igen. De ha személyé váltok, és az mindenkinek más út, akkor igen, öröm az életben. Például vagyunk egy vendégségben, sokan, és a végén ott maradunk, a mi családunk, meg egy másik család, nagyon kedves házigazdánál, vidéken, és este 11 óráig elborozunk, nagyon jó hangulatban, ez öröm. Vagy otthon kimenni a kertbe, és a kertben dolgozni, csicseregnek a madarak, ez a munka is így, hát változatosság a hivatali munkához képest. Ugye az ember ilyenkor a teremtő munkatársa egy kicsit. És a természet az mindig Istenhez emel.
Csodálatos a 37. Zsoltár, nagyon szeretem. Úgy szól, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadj a szíved kéréseit, és valóban az Úristen alkotásaiban, akár a természetben, akár egy szép művészeti tárgyban, épületben, festményben, zeneműben gyönyörködünk, az mind Istenhez vezet vissza, mind rámutat.
Igen, és ez szerintem a hitre nevelésnél már gyermekkorban ezt hangsúlyozni kellene. És Istennek a váratlanságát, és nincs olyan nehéz helyzet, amiben Isten ne tudna ott lenni. Hát az egyik legnagyobb ilyen élményem az, hol történt, egy rekonstruálhatatlan helyen, a Szovjetunióban. Egy vasúti fülkében, amiben egyedül voltam, mert egy hivatalos delegációval utaztunk valahova. Ennyi. Tehát jó, sok szöges drót volt a szovjet határon, de úgy látszik, hogy a Szentlélek számára nem volt akadály. Tehát Isten legváratlanabb pillanatokban ott lehet, mindenhol.
Történt ott valami abban a vasúti fülkében?
Szavakkal nagyon nehezen leírható lelki élmény arról, hogy Isten megtartó erő. Tulajdonképpen nem is ez a lényeg így elmondva, hanem annak a hangsúlyozása, hogy ha nyitottak vagyunk, jó értelemben alázatosak vagyunk, mert ha az alázatosság teher, vagy gyötrelem, akkor az nem jó értelembe vett alázatosság. Nem az az alázatosság, hogy kétrét görnyedünk, hanem hogy nyitottak vagyunk a valóságra, és elismerjük a saját korlátainkat. Ettől még lehetünk büszkék is erre, arra, amarra. Az jó értelemben, az megint nem zárja ki egymást. Tehát ez a lényeg, hogy Isten megtart. És hát tulajdonképpen ez történt ott, és úgy tud szólni Isten az emberhez, ha ellazulunk. Ezért, hogy ez az ellazult imádság, ezt is tanítani kellene. Mert van akinek az ellazult imádság, hogy egy monoton imát mond. Számomra a hosszú, monoton, ismétlődő imaszövegek, nem is értem, hát a pogányok sokat imádkoznak, ugye sok beszéd, nem érted. Aztán most kezdtem megérteni, hogy igen, a rozsafüzér is ilyen, és még néhány más ima is, ahol talán a monotonitása az, ami ezt az ellazulást az olyan alkató emberek számára elősegíti. Tehát nagyon is jó, nagyon is gyümölcsöző. Nem ez ellen beszélek. De mondta is egyszer egy két lábbal a földön álló fizika-kémia szakos apáca, aki egy ilyen Szentlélek szemináriumot, vagy ima szemináriumot tartott, az ő csoportjába tartoztam, és gondviselésszerű volt, és mondta is, hogy na, a rózsafüzér nem adta imád. Ettől még lehet, hogy azzá fog válni egyszer, vagy kezd azzá válni, de aki számára a monoton ima egy koncentráció, egy idegrendszeri erőfeszítés, az ne próbálkozzon vele, őt a Jóisten másra hívja. Mondta, például volt gyógyító ima, amikor ráteszik a kezüket az emberek, és akkor az egyik mondta nekem, hogy hát hosszú az út az észtől a szívig. Tehát ez egy kacskaringos út, és ezt minden hívőnek meg kellene fontolnia, és azért jobb ezt így nyilvánosság számára elmondani, hogy mindenkinek meg kell vizsgálnia, hogy neki személy szerint mi az útja. Hittel, szeretettel, alázattal. A csend, ami fontos, és például szentségimádáskor. A dobogókőn voltam lelkigyakorlaton, és döbbenetes volt a szentségimádás, mert hát döbbenetes olyan, amilyennek lennie kell. Tehát elején van egy tezéjének. A tezéjének azért jó, van más alkalmatos is, mert az ugye ellazít, szép és ellazít, és utána teljes csend, fél óráig, akkor lehet kimenni, vagy második etapra bejönni, vagy ott maradni, megint fél óra csend, és a végén van még egy ének. Hát én persze, hogy jártam, Murphy törvény, ugye az én, hát Bencés diák voltam, az én heminám, az 40 perc lett volna, 40 perc, akkor nem volt váltás, de akkor jó a szentségimádás, ha az ömében csend van. Tehát az, hogy ottan a egyesek szórakoztatják magukat, és felolvasnak, meg hangosimmal, meg nem tudom.
Többit zavarják.
Zavarják a többit. Amit még gondoltam így elmondani, hogy ugye a keresztény és a katolikus médiának a szerepe. Ez, ha már itt tartunk, ez nagyon fontos. Mert ugye a fősodratú média az nem ebbe az irányba dolgozik. Az van, amikor hazudik, van, amikor tárgyszerűen nem, de tárgyszerűen nem hazudni is lehet úgy, hogy a hazugságot szolgálja. Ugye ennek irodalmi formája ugye a palantír, ha az vágyfülőeknek így mond valamit. Tehát a fősodratú média tárgyszerűen nem mindig láttatásában, összességében vérlázítóan hazudik. Miért? Mert a rossz, a bűn az harsogva hirdeti magát. Mert hiszen önmagában nem tudna megállni, csak hogyha másokat elnyom. Hát ugye a vadállat bömből is káromló szája van. Ez ugye a vonatkozó szakirodalom ezt világosan megírja. Nekünk is vannak, mindenkinek vannak ilyen tapasztalatai. Korábban fogalmaztam meg, már évekkel ezelőtt, hogy a rossz jó, ez kimondatott. Az, hogy a jó rossz, ez csak terrorral kivitelezhető. Teljes mértékben. De most nyugaton ennek már vannak előjelei, bár a folyamat még bőven megfordítható, csak nem érték ott, mert elkényelmesedtek a jóléttől. Szóval most a kommunizmus verte földön, itt mi érzékenyebbek vagyunk a vészjelekre. És lehet, hogy ez javunkra fog egyszer válni, hogy ezt jobban meghalljuk a távoli mennydörgést, mint ott nyugaton. És éppen ez lenne a katolikus média szerep, és minden keresztény médiai, amelyik úgy érzi, hogy Jézushoz tartozik, hogy a jó, a tisztesség, a szeretet és a hit pozíciója világban korántsem annyira gyöngék, mint amennyire láttatják velünk. És mert ez a láttatás, csak halkabbak ezek a pozíciók, de ez a láttatás része az ellenfél taktikájának. Pontosan az lenne a média egyik szerepe, hogy a teljes valóság az nem az. Itt messzire lehet menni, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet. Hát végszónak én annyit írtam föl magamnak, hogy a fiatalokat rá kell nevelni. Pontosan emiatt a távoli mennydörgés miatt a szabadság igényre, mert akik a 90 után születtek, azok már beleszülettek abba, hogy nem kell félni. Rá kell nevelni őket a szabadság igényre, megkülönböztetve a bűnös szabadosságtól, és ez nem ugyanaz. Hát az, hogy mi folyik nyugaton, hát csak Bécsig kell elmenni, hát látjuk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és az Úristen áldását kérem a további életére, családjára, munkájára.
Köszönöm szépen, viszont kívánom, és üdvözlöm a hallgatókat.
Zicsi Mihállyal, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársával Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu